Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Választott témám egy olyan téma, ami azóta foglalkoztat, mióta mióta a Bibliát megismertem, mert abból a könyvből van, amit én elsőként megszerettem belőle, ez a példabeszédek könyve. Tehát ez lenne a címe az ige hirdetésnek, hogy mit és hogyan cselekedjünk, cselekedjen az Isten tisztelő ember a másik embertársal. Ehhez keressük meg példabeszédek könyve 29. fejezet 17. versét. A 17. vers így hangzik. Ritkán tedd lábadat a te fele barátodnak házába, hogy benne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged. Ugye ez a ige vers azért került a figyelmembe, mert alapvetően én nem értettem, hogy ez így hogyan jön azzal, hogy hát az akkor lesz értékes a mi fele barátunk felé a tevékenységünk, ha ritkán tesszük be a lábunkat. És én elkezdtem ezen gondolkodni, és mivel tanultam az ószövetségi nyelveket is, ezért én egy javítással élnék, és ennek végül is egy levezetését mondanám el nektek, hogy én mit értettem meg ebből a versből, mit értettem meg a javított fordításából. Tehát mielőtt ebbe belekezdeném, ugye elmondanám, hogy ez a könyv, ugye ez a bölcsek és égirodalom része, és a műfaja az nagyon sok hasonlatot és metaforát tartalmaz, és ugye a szerzőiben van Salamon király, ugye az első és az elsőtől a 29. fejezeteig Salamon király bölcsességei vannak, ezen kívül Agur királyi és Lemuel királyi, vagy Agur és Lemuel királyi, a 30 és 31. fejezetben. És ugye azt is tudjuk a 25. fejezet első verséből, hogy ezek is Salamon királynak a példázatai, példabeszédei, amelyet összeszedegettek Ezékiásnak, Júda királyának emberei. Ugye ezt mindenképpen előzetesként el lehet mondani, illetve mivel Salamon király a szerzője, a királyok első könyve 4. fejezetéből azt is lehet tudni, hogy Isten feletté való bölcsességet adott, és amit maga Jézus is elismert a Máté evangéliumának a 12. fejezetének 42. versében, ugye amikor azt mondta, hogy Salamonnál csak Jézus Krisztus volt bölcsebb, nyilván nem szó szerint, hanem az értelmét mondva. Tehát azért is zavart, mert hogyha Salamon ilyen bölcs volt, akkor miért állított egy olyan dolgot, ami nem fedi teljesen az igazságot. És ugye ez kezdett el gondolkodtatni, és arra, amikor ugye az Hébert tanulmányoztam, ugye azt vettem észre, hogy itt meg kell vizsgálni ugye a szavaknak az eredetét. Ugye az első szó ugye az, ami nagyon fontos itt, hogy ugye a ritkán tedd, ugye maga az ige, az állítmány, ugye azt mondja a Károli féle fordítás, hogy ritkán tegye. Ritkán tedd valamit, ez a szó eredete, ugye ez a jakár ige, annyit jelent, hogy nehéznek lenni. Ez az eredeti jelentése, és ugye kell tudni, hogy a szavaknak vannak pozitív és negatív jelentései is, így ennek a szónak is vannak pozitív és negatív jelentése. Itt a negatív jelentés jön le, ugye az, hogy ritkán tedd, és ugye azért tegyed, mert ugye alapból a Hébernek van egy sajátossága, hogy többféle igetörzs van, És itt hifélbe van, és a hifél a kálhoz képest, ugye mind a kettő aktív igetős, de azt változtatja meg a kálhoz képest, hogy előidézi a cselekvést, nyilatkozik, vagy megenged, vagy törekvő, vagy eltűrő, vagy adományozó. Ezek mind árnyalatai lehetnek, hogy miben módosítja az eredeti szabályos igetörzset azzal, hogy hifélbe van ez téve. És ebből értelemben, hát én a törekvőt tettem előtérbe, azért, mert a Biblia egésze szerint az ember pozitív tettet csak Isten segítségével képes megvalósítani, és így ez lenne az eleje, hogy törekedj, hogy nehéz legyen ugye a járásod, vagy a lépésed fele barátod házában. A másik, ami elgondolkodtatott, hogy ugye itt a ház szó, ugye ott nem érződik ki belőle, hogy van ott egy előjáró szó a szó mellett, ami ugye a szó maga jelentés az valóban házat jelent, de itt, ami ebbe a versbe van, itt ez egy eltávolodás kifejező előjáró szóval van. Ezért ennek a jelentése a szótárban így van benne, hogy bent, belül, belülről. Ez a második, ami mint a nyelv ismeretével meg lehet tudni. A harmadik az, hogy a regel, vagyis a lábként fordított szó, ugye itt úgy vennénk, hogy ez egy szó szerinti jelentés. Ha csak ez lenne a jelentése, akkor tényleg nem lehetne más, mint ami itt van. De én utána néztem, bár 232 helyen található ez a szó, de egészen Salamonig azért végignéztem, hogy van-e más átvitt értelme a lábszónak. És igen, találtam, az egyik az a tevékenység, mint eszköz, a másik az a hely, mint amit a láb birtokol. Ja, ugye a negyedik szó, amivel foglalkoztam, ugye az a fele barátként fordított szó, az úgy teljesen helyén is lenne, mert ugye ennek a fő jelentése, mármint ugye általában a szavak azok az igéből vezethetők le, kivéve van néhány, ami az névszóból is levezethető. De itt az igének a jelentése az, hogy figyel anyáira. És ebből kifolyólag, ugye ott is van pozitív, meg negatív vonatkozása, de összességében el lehet mondani, hogy mindenki, akivel összetalálkozunk. Tehát ilyen értelemben ez egy helyesen fordított. Ebből kifolyólag arra következtettem, hogy amit ugye Károli fordított, amit olvasunk, hogy ritkán tedd lábadat a fele barátod házába, azt én a teljes értelmében, tehát a javított teljes értelmében inkább így fogalmaznám meg, hogy törekedj, hogy nehézé legyen tevékenységed a másik belsejéből. És ugye, mivel azt mondjuk, hogy a nehézé válni szóból van, ugye nehéznék lenni, ugye annak, ahogy említettem az elején, van egy pozitív, meg a negatív vonatkozása is. Ugye az egyik a pozitív az, hogy értékesnek, kedvesnek lenni, a másik pedig a negatív az, hogy ritkának lenni. És hát ez a szó, ez az ige, igei alakban elég kevésszer található meg. Tehát itt végignéztem az összeset, hogy mit is jelent igei formában. De összességében, miután a névszóit meg az igeit is végignéztem, arra jöttem rá, hogy ennek lehet helyet adni, hogy nem csak negatív vonatkozása van ez a nehéz létel, hanem van pozitív jelentése is, illetve van olyan, ami pozitív is lehet, meg a negatív ebből az értelemben. ami a jelentésbeli, tehát ennek a jakárnak, az nehéznek lenninek a pozitív jelentéseit illeti, Sámuel első könyveiből Dávidnál olvashatjuk azt, hogy értékes volt, vagy kedves volt ugye Saul számára, azért, mert egyrészt körültekintő volt és óvatos, másrészt azért, mert óvatos volt, mert megkímélte az ő életét, amikor megtehette volna, hogy hát a megöli Sault. És Saul fogalmazza meg feléje, hogy milyen értékes azáltal, hogy megkönnyörült az ő életén. A másik az második királyok második könyve első fejezetében található, amikor Illéssel találkoznak az Akházia főemberei, és ugye háromszor mennek Illéshez, és az első két esetben ugye elpusztítja, vagy elpusztulnak, meghalnak azok az emberek, és a harmadik esetben az a főember úgy megy a Illés elé, mint egy alázattal, ugyanis elismeri, hogy nálánál értékesebb Illés, illetve Isten. Tehát itt ebben az esetben az értékesnek egyik összetevője az alázat. A következő három szakasz az Zsoltárok könyvében található. Az egyik a 49. fejezetben, ugye Kóré fiainak a Zsoltára, ugye tudjuk, hogy Kóré fiai, akik Mózes és Áron ellen fellázadtak, és az ő fiai, gondolom, tanultak az esetből, és ebben a Zsoltárban azzal foglalkozik, hogy az ember árát csak Isten képes megfizetni. Illetve az utolsó két versben még azzal is foglalkozik, ugyanezzel a szavakkal kifejezve, hogy elválasztani, hogy azok a értelmes vagy értékes emberek, akik képesek elválasztani a jót a rossztól. Tehát én ezt is ugyanúgy fogalmaztam meg, hogy az adott helyzetben ez is egy alázatos magatartás, mivel képes elismerni, belátni, megkülönböztetni dolgokat. A harmadik az 72. Zsoltár, vagy a következő a Zsoltárokban, a második helyen, a 72. Zsoltárban van Salamon királynak a Zsoltára, és itt is ugyanadja azt az alázatot emeltem ki, ugyanis elismeri, hogy vannak szellemileg, fizikailag és lelkileg hátrányban élő emberek, nyilván saját szavaimmal fogalmaztam meg. Tehát az is egy érték a Biblia szerint, hogy ha elismerjük, hogy mi is halandó emberek vagyunk, és lehetnek nálunk rosszabb életkörülmények között élő emberek. Végül az utolsó, ami Salamon királyig foglalkozik ezzel a igével, az a 139. Zsoltárban található, amikor Dávid király azt fogalmazza meg, hogy az Isten gondolatai az értékesek. Tehát ebből az ige szerint, a jakár ige szerint a megfontoltság, a körültekintés, a könyörületesség, az alázatosság, az Isten gondolatai, illetve hogyha tovább tekintjük azt a 3-4 ige helyet, ahol még Salamon után ez a szó szerepel, Salamon kora után, ugye az Ézsaiás könyvében, meg Zakariás könyvében van, és az Ézsaiás könyvéből azt tudjuk meg, hogy értékesek Isten szemében az Isten fiai, illetve maga Isten fia az értékes. Éppen az az ige, amit a Sanyi említett a szombatiskola végén, abban említi ezt a igét. Ha névszói alakját nézzük ennek az igének, akkor van pozitív jelentése, negatív, meg olyan is, ami pozitív is, meg negatív. Pozitív jelentésben előjön a teremtés, a szeretet, jóság, kegyelem, a pozitív jellem, az Isten tisztelő ember, maga az értelmes beszéd és az ember. Negatívként a hülyeség jön ki, vagy hát így ilyen értelemben egy negatív jellem, ez Prédikátor könyve fogalmazza meg a 9. fejezetben. Illetve pozitív és negatív, tehát az értékes kő, vagy a drága kő, ez kiki döntse el, hogy ez miben pozitív és miben negatív, illetve a vagyon, tehát az anyagi javakkal kapcsolatban fogalmazza meg, hogy azok is értékek lehetnek. Tehát mit jelent a Biblia szerint pozitív értelemben nehéznek lenni? Röviden olyat adni, amit a világi ember nem adhat. Például bemutatni Istent, Isten fiát, Isten teremtését, Isten munkáját az átadott életű emberen keresztül. Következő kérdés, hogy mit jelent a másik szó, ugye az, amit mondtam, hogy a mibét, ugye azt jelenti, hogy belülről. És ugye, hogy mit jelent a másik belsejéből nehézzé lenni. Ja, a kutatásom szerint azt jelenti, hogy a másikat meg kell ismerni, hogy megismerjük vágyait, mert ugyan a vágyak azok lehetnek pozitívak is, meg negatívak is, és ebből kifolyólag az embernek mérlegelnie kell, hogy melyek azok a vágyak vagy kívánságok a másik ember részéről, amit teljesíteni szükséges, vagy inkább elhagyandók. Ahhoz, hogy az ember pozitív vágyat teljesítsük, nem csak a saját értékei között kell kutatni, amit Isten a szívünkre helyez a másik emberrel kapcsolatosan. Itt jön elő ez a görögben ismert mediális jelleg, amikor a cselekvés, tehát a cselekvő magán végzi a cselekvést, mert például a bemerítés szóval, ugye, hogy amikor ott gyakran nem lehet eldönteni, hogy az milyen értelemben mediális, mert az ember magától magán nem végzi el a bemerítés pusztán csak azért, mert ez kell, hanem annak van egy másik rajta kívülálló szereplő, amiért ő azt a cselekvést elvégzi. De a bemerítést nyilván új szövetség oldaláról mondtam, tehát a görög alapján. Tehát másodlagosan ez kihat más emberek elismerésére is a tettünket illetően. Végül egy példát említenék, egy konkrét élethelyzetet, egy olyan személlyel, akit nagyon jól ismerünk, Pál apostolt, és Pál apostolnál nyissuk meg a Filippi beliekhez írt levél második fejezetét, és onnan elolvasom a 24-től a 30. versig, illetve a 4. fejezet 15-től 19-ig szakaszt. Tehát Filippi beliekhez írt levél, második fejezet, 24-től 30. versig így hangzik. Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csaphamar el fogok menni. De szükségesnek tartom, hogy Epafrodiuszt, az én atyám fiát és munkatársamat és bajtársamat, nektek pedig követeteket, szükségemben áldozatot hozó szolgálatokat hazaküldjem hozzátok. Mivel hogy várva vágyott mindjártok után, és gyötrődött amiatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt. Mert bizony beteg volt, halálhoz közel, de az Isten könyörült rajta, nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságomra. Annak okáért hamarabb küldtem őt haza, hogy meglátván őt, ismét örüljetek, és nekem is kisebb legyen a szomorúságom. Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel, és az ilyeneket megbecsüljétek. Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, kockára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatoknál ti nem voltatok jelen. És ugye a következő negyedik fejezetben így hangzik ez a szakasz 15. verstől. Tudjátok pedig ti is, Filippebeliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és tevésben, csak ti egyedül. Mert bár Tesszalonikában is egyszer is másszor is küldtetek nékem szükségemre, nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm. Beteltem vévén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Az Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, bőségesen a Krisztus Jézusban. Ugye, kicsit hosszabban olvastam a szakaszt, hogy kicsit jobban megértsük, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik ez. Ugye az a kérdésem, hogy hogyan törekedett értéket adni Pál apostol, ugye a munkatársa felé. Ugye tudjuk azt, hogy Epafroditus nem volt egy igazán ismert személy, legalábbis én sokszor nem olvastam róla. Ugye a helyzet az, hogy Pál vissza szeretne térni a Filippi-beli gyülekezetbe, ezért előre küldi Timóteust és Epafroditust. Ugye azt tudjuk meg a két szakaszból, hogy ki volt Epafroditus. Ugye megtudjuk azt, hogy Pál egyik munkatársa volt, illetve hogy a filippiek megbízták őt valamivel, amit teljesen elvégzett. Tehát, hogy mi jellemezte Epafroditust ezen igék szerint? Ugye egyrészt ismerte saját gyülekezetét Filippiben, emiatt gyöktörődött is, hogy nem szolgálhat nekik tovább, miután majdnem meghalt. Illetve az, hogy betöltötte, mint küldött a szolgálatát. Szóval, hogy mit tett Pál? Ugye egyrészt megvizsgálta, mérlegelte a saját vágyát. Ugye azt tudjuk a 20. versből, hogy ő munkatársnak, testvérnek és harcostársnak említi ugye a 20. vers, itt a bajtás. Ugye azt én a szótár szerint az egy katonatárs vagy harcostárs lenne. Ugye ez összhangban van a páli levelek gondolatával, hogy egy küzdelem folyik itt a földön. És mindemellett hűségesnek, teljesen hűségesnek is tartja. Ugye ezt a következő 4. fejezetben olvassuk, hogy ő teljesen elvitte azt, tehát nem tartott meg egy részt magának. Ezért Pál, ő meg akarta volna tartani a Epafroditust, hogyha csak saját magára és saját értékeit tartja fontosnak. Viszont ő figyelembe vette Epafroditus vágyát is, mivel a 27. versben azt olvassuk, hogy gyötrődött. Ez figyelmeztette Pált, hogy a munkatársának is vannak vágyai. Ugye ez elgondolkodtatta őt, illetve volt egy harmadik szempont, ugye, hogy a filippi gyülekezet tagjainak a vágyát is figyelembe vette, mert az ő szemszögükből nézve is Epafroditus nem volt egy nagy szolgálati tisztsége, mégis azt a kis tisztséget nagyon hűségesen betöltötte. Ezért kérte őket Pál, ugye olvassuk a 29. versben, hogy fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel, és az ilyeneket megbecsüljétek. És ugye az a fogadni szó, befogadni szó, ott van ott egy előjáró igekötője, ami azt jelenti, hogy mindennél jobban fogadják be. Tehát ilyen értelemben többet jelent, mert rövidebben is meg, egy rövidebb igével is megfogalmazhatta volna. De itt az van benne, hogy kérte őket, hogy mindennél jobban, teljes örömmel fogadják be a munkatárst, mert szükségük van Epafroditusra, és Epafroditusnak is szüksége lenne a befogadás teljességére, hogy még többet adhasson. Lehet, hogy Epafroditusnak volt egy kis önbizalom hiánya, nem tudjuk, de itt egyértelműen arra kéri a Pál apostol, hogy úgy tudják teljesen betölteni szolgálatokat, hogyha ők mindennél jobban befogadják őt teljesen. És ez nekik teljes örömet fog okozni. Végül visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mit és hogyan cselekedjen az Isten tisztelő ember a másik emberrel. Én arra jutottam, három dolgot erre jutottam, legalábbis ami az előzeteseket illeti, az, hogy mérje fel, hogy a másik emberre, mire, az másik embernek mire van igazán szüksége. Tehát nem a külső értékei, hanem a belső értékeit vegye figyelembe. Mérje fel, hogy a másiknak végzett tevékenység milyen mértékben hat közvetetten másokra. Ugye, hogy itt Pál apostol is figyelembe vette, hogy a Filippi gyülekezetnek is szükségük van egy további emberre, hogy a munkát, vagy a szolgálatot betöltsék. Illetve mérje fel, hogy Isten igéje mit ért, mit lát értékesnek egy adott helyzetben, amivel a másik embert értékessé teheti. Ebből kifolyólag a fordítás, ugye az, amit mondtam az elején, hogy törekedj, hogy nehézé váljon a te tevékenységed, a felebarátod, vagy az embertársad belsejében. Az azt jelenti, hogy attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Jelentheti azt is, hogy ritkává kell tenni, hogyha két esetben, hogyha nem vagyunk elég körültekintőek, mert akkor jobb, hogyha nem gyakran találkozunk, mert elkövethetünk olyan cselekményt a másiknál, ami a gyűlöletét, a megelégedését, vagy a megcsömörlését előidézi nála. Egy másik esetben is, hogyha Isten arra indítja a körültekintő embert, hogy hát nem jó nála sűrűn találkozni vele. Ugyanakkor mégis én azt mondom, hogy ez az ige úgy teljes, hogyha pozitív vonalát is nézzük, de ennek megvan az az előzménye, hogy nekünk fel kell mérni a másiknál, hogy úgy adjunk értéket, még akár ha nagyon gyakran tesszük is, hogy például bemutatjuk Istent, vagy Isten munkáját, vagy az általa átformált jellemet. És én azt a tanulságot vinném, vagy adnám át, hogy tanuljuk meg, vagy törekedjünk értékesnek lenni minden ember számára, hogy ezáltal is sietessük az Úr eljövetelét, és ugyanakkor teljes örömünk legyen. Mert hogyha ezt valószínűleg meg is tették a filippi beliek, hogy teljes örömmel befogadták, akkor nekik megvolt ez az az örömük, ami nekünk is meg lehet. Amen. Mennyi atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük szépen a te ígédet, köszönjük szépen, hogy te mindig társz fel nekünk a te ígédben újabb és újabb mélységeket, hogyha te reált figyelünk, hiszen a te gondolataid értékesek. Köszönjük szépen, hogy te ma is tanítani akartál bennünket. Segíts, hogy megértsük egyen-egyenként, hogy te mire szeretnéd, hogyan szeretnéd, hogy mi cselekedjünk. Segíts, hogy megtanuljunk igazi értéket adni, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan, melyek azok a kívánságok, vágyak a másik ember részéről, amelyek a másik számára igazán szükségesek. Köszönjük szépen, hogy te azért tanítasz mindezekre, hogy felkészüljünk a te jöveteledre. Kérlek, légy segítségünkre, és vidd véghez azt a munkát, amit mi nem tudunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz a te fiad nevében. Amen.
Akkor a hatodik verszakot